Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
21 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Álljon le minden olyan cselekvés, amely az erőszak hullámot táplálja, és ami azzal a veszéllyel jár, hogy a Közel-Keletet még nagyobb háborús konfliktus felé sodorja. Hangsúlyozta Ferenc pápa a Szent Péter téren vasárnap délben mondott beszédében. Ferenc pápa kijelentette: imával, aggodalommal és fájdalommal követi az utóbbi órákban érkező híreket az izraeli helyzet súlyosbodásáról, az Irán részéről indított beavatkozást követően. Mint mondta, a szívekhez szóló felhívást tesz az erőszak leállításáért. Senkinek sem szabad mások létezését fenyegetnie. Az összes nemzet inkább a béke oldalán sorakozzon fel, és segítsenek az izraelieknek és a palesztinoknak, hogy két államban éljenek egymás mellett biztonságban. Ez a mély és törvényes vágyuk és joguk. Két szomszédos állam, hangsúlyozta Ferenc pápa. Minél előbbi tűzszünetet szorgalmazott a gázai övezetben, valamint határozottságot a tárgyalások megkezdéséhez. Magyarország békéjének, biztonságának és békepártiságának megőrzése folyamatos küzdelem, jelentette ki a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója a Kossuth Rádió műsorában, amelyben a nagyobbik kormánypárt várható választási manifestumáról, az ukrajnai és a közel-keleti háború veszélyeiről, illetve az európai parlamenti választásokról is beszélt. Mencer Tamás a szombat esti Izrael elleni iráni drón és rakétatámadást súlyos helyzetnek minősítette. Azt mondta, az egész világon látszik egy háborús készülődés. Ukrajnában az európai vezetők katonák küldéséről beszélnek, a NATO, a világ legerősebb katonai szövetsége pedig óriási lépésekkel halad a konfliktus felé, fogalmazott. Most azon dolgoznak, hogy tudja a NATO koordinálni az ukrán katonák kiképzését, a fegyverszállítást, és emögé 100 milliárd dollárt akarnak tenni. Vajon mi lesz a következő lépés? Tette fel a kérdést a kormánypárti politikus. Jelezte, a Közel-Keleten eddig Izrael a terror ellen vív háborút. A magyar álláspont a kezdettől az volt, el kell kerülni, hogy egy másik ország belekerüljön a konfliktusba, mert egy államközi háború nagy veszélyekkel jár. Magyarország határozottan elítéli az Izraelt ért drón és rakétatámadást. Kiállunk Izrael mellett ebben az esetben is, mondta a közösségi oldalán élőben közvetített videóüzenetében Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. Hozzátette, a jelenlegi információk szerint az Izraelben élő, kettős állampolgársággal is rendelkezők és az ideiglenesen ott tartózkodó magyar állampolgárok közül senki sem volt érintettje az éjszakai támadásnak. A tárcavezető felidézte, Irán drónokkal és rakétákkal egy súlyos támadást intézett Izraellel szemben. Ez egy olyan támadás, amely minden eddiginél nagyobb eszkalációs kockázattal jár a Közel-Keleten és adott esetben a globális biztonságot is veszélyeztetheti, hozzátette. Nem véletlen, hogy a közel-keleti konfliktus elmúlt hónapjai során a nemzetközi közösség Magyarországgal a soraiban folyamatosan az eszkaláció elkerülésére és a felelősségteljes viselkedés fontosságára hívta fel a figyelmet. Sajnos az éjszaka folyamán egy olyan rakéta és dróntámadásra került sor Izraellel szemben, amely minden eddiginél súlyosabb eszkalációs kockázatot hozott a közel-keleti konfliktus során, mondta Szijjártó Péter. Önmérsékletre szólítja fel Moszkva a közel-keleti konfliktusban részes feleket, és aggodalmát fejezi ki a térségben bekövetkezett újabb veszélyes eszkaláció miatt, közölte az orosz külügyminisztérium az Izrael elleni iráni rakéta és dróntámadással kapcsolatban. Kifejezzük rendkívüli aggodalmunkat a térségben bekövetkezett újabb veszélyes eszkaláció miatt. Többször figyelmeztettünk arra, hogy a Közel-Keleten elsősorban a palesztin-izraeli konfliktus övezetben kialakult számos válság megoldatlansága, amelyeket gyakran felelőtlen provokatív akciók szítanak, a feszültség fokozódásához vezet. Minden érintett felet önmérsékletre szólítunk fel. Végül az időjárásról. Nagyrészt fátyol felhős lesz az ég, viszont az északi részeken egyre inkább megvastagszik a felhőzet. Legfeljebb az északkeleti határ mentén fordulhat elő hajnalban, reggel gyenge esőzápor. A légmozgás döntően mérsékelt marad, de hajnaltól a Dunántúl déli felén már élénkülni kezd a délnyugati szél. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 9 és 16 fok között alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet hétfőn 22 és 31 fok között valószínű. Az északi határ mentén lesz a hűvösebb, míg a délalföldön a legmelegebb. Híreket hallottak.
A nap verse.
Buda Ferenc, Rigó. Te Rigó, fekete Rigó, derűhöz, csudadalhoz, bánatokon diadalhoz, te örök origó, kinek a fák alja, füvek alja, terített tálca, te ugri bohóc, zene pojáca, vígénekedben naponta jó volna elmerülni. Forró szíved, füttyögő csörfuvolád, ugye sose hűl ki.
Buda Ferenc Rigó című versét Der Gabriella mondta el. Buda Ferenc a Nemzetművésze címmel kitüntetett Kossuth és József Attila díjas magyar költő, műfordító, Debrecenben született 1936. november 3-án. A Kossuth Lajos Tudományegyetem bölcsésztudományi karán végzett, magyar-orosz szakon 1955-től jelentek meg versei. 56-ban írt három forradalmi költeménye miatt egy év börtönre ítélték, szabadulása után 5 éven át az ország különböző részein segéd, illetve betanított munkás volt. 63-ban jelent meg első verses kötete, Füvek példája címmel, ebben az évben Pusztavacson lett tanár, majd Kecskeméten, Kerekegyházán. Később Kecskeméten dolgozott a megyei levéltárban. A 60-as években tagja volt a Hetek nevű költői csoportosulásnak, az 1969-ben induló Forrás folyóirat belső munkatársa, majd főmunkatársa. Jelenleg Tiszakécskénél hosszú időn át volt a Magyar Írószövetség Duna-Tisza közi csoportjának titkára. Gyermekverseket, műfordítás és prózaköteteket is publikált, a szép irodalom mellett faragással, bőr és fém megmunkálással is foglalkozik.
Itt élünk. A vidék hangja a Szent István Rádióban.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti a Szent István Rádió kedves hallgatóit, a zenei szerkesztő Vasvári Bernadett és a technikus Tompos Péter nevében is, Pap Péter a következő óra szerkesztője. Ma Tiszalökön és Hortobágyon készült riportjainkat hallhatják. Hortobágyon folytatjuk a Pusztai Állatpark bemutatását, előtte azonban Bodnár Mihállyal, a Tiszatáj közalapítvány titkárával beszélgetünk Tiszalökön, az alapítvány központjában.
Hát a tél nyomait takarítjuk, hogy ilyen enyhe csapadékos volt a tél, azért rendkívül bosszantó volt, hogy a szénahordás, takarmányozás, kezelések miatt időnként le kellett menni a szilárd burkolatú útról, és azok a nyomok meglátszottak nagyon, de a mostani szárazabb periódusban úgy sikerült rendet tenni a tanyába. A jellések azok nagyjából, a zöme már lezajlott, most következik a legeltetési szezonra való felkészítés, ami a gulyák kialakítását jelenti, tuberkulin próba, ami minden évben kötelező, és ha ezeken túl leszünk, akkor indul a szezon, a legelés.
Legelési szezon, de egyébként nálatok egész évben szezon van, nem? Most az ebben az évben ugye 366 napos szezonról van szó. A helyzet az változott, a gazdasági környezet, vagy ugyanolyan maradt, mint ezelőtt két évvel elkezdődött ez a fajta háborús viszony, Covid vége, stb.
Második évében vagyunk annak, hogy a agrárkövezetgazdálkodási támogatások, beleértve a ökológiai gazdálkodás támogatását is egy magasabb összeggel ketyeg, illetve a Natura 2000-es is, és ez ellensúlyozza a háború okozta keresett visszaesést, mondjuk, mert amikor nagyon drága volt a takarmány, ez pont úgy jött össze, hogy drága volt a ablaktakarmány is, illetve egy aszályos évben széna is kevés volt, tehát sokan felszámolták a állattartási tevékenységüket. Ebből az következik, hogy például tenyész állat iránt nem volt akkor érdeklődés nálunk sem, de azt lehet mondani, hogy szűkös gazdálkodással, de talpon vagyunk és dolgozunk. Új gépet nem nagyon veszünk. Van befejezett beruházásunk, amit meg tudtunk oldani pályázati támogatásból és önerőből. Ez egy szénatároló, egy 700 négyzetméteres szénatároló, ami azt jelenti, hogy a téli takarmány egy jelentős részét az fedél alatt tudjuk tárolni, tehát az a fajta pocsékolás, ami az elázott vállák külsejénél keletkezett, ahhoz képest most első osztályú takarmányt fogunk tudni adni a jószágoknak. Azért rossz, ha elázik a bála, és sűrűn elázik, bár ponyvázzuk is jelentős részét, akkor ott már beindul egy penészesedési folyamat akár, ami nem tesz jót a jószágok egészségének.
Ti elsősorban azért állatokat tartottok, de ezek az állatok arra vannak, hogy rendbe tartsák a legelőket, ne legyen elvadult, ne jöjjenek elő azok a fák, bokrok, amelyek tönkre teszik, és megváltozik, és akkor elindul a szukceszió, és akkor nem legelő lesz, hanem cserjés, erdős, bokros, bár az is jó valamire, csak hát azért az a gazdasági haszna semmi nincs, vagy legalábbis nem nagyon van, az élővilág pedig mássá válik, ugye? Ti környezetkezelést végeztek.
Több mint 20 évvel ezelőtt kezdtük ezt a ténykedést, akkor gyakorlatilag egy sok éve nem ápolt, nem gondozott területet vettünk birtokba, hiszen a termelőszövetkezetek által használt területeknél legelőször ezeket a mostoha termőhelyi körülmények között lévő szántókat, gyepeket hagyták fel. És beindult a szukcessziós folyamat, tehát ott, ahol most védett növények élőhelye található, 20 évvel ezelőtt gyakorlatilag gyalogakácos, vagy ahogy a helyiek hívják, ámorakácos, illetve reketyefűz bozót tengerek voltak. Első lépésben ezeket kellett, ahova nem odaillők, eltávolítani. A következő lépés volt a állatállomány kialakítása, és a mostani folyamatos feladat viszont az, hogy a kaszálással biztosítjuk az állatállomány számára téli takarmányt, de a kaszálással egyrészt akadályozzuk ezeknek a termőhelyi idegen fászáru növényeknek, cserjéknek, de akár még itt a fehér nyarat is, ami képes iszonyat gyorsan szaporodni és terjedni. Tartjuk kordába azért, hogy a gyep alkotó fajok és a gyep alkotó fajok között található védett növények, itt kettőt mondok csak hirtelen példát, de most már mondok hármat, mert ami most lesz aktuális, egy-két héten belül az agálkosbor, ami a kicsit szárazabb helyeket szereti, aztán májusban jönni fog a pompáskosbor, és ősszel pedig a réti őszirózs, a kornistán is, egyből ötöt mondtam, kettő helyet. Tehát ezek a növények, ezek úgy tudtak újra erős állománnyal megjelenni, hogy gyakorlatilag a szukcesszióban visszább szorítottuk ezt a becserjésedést, aminek a vége erdő lett volna, és ezt tudjuk fenntartani a legeltetéssel, hiszen a legelő állat is eltávolítja azt a felesleges növényzetet, ami a megújulást esetleg akadályozná. Ahogy a pásztorok mondják, az avarosodást, tehát a fű lekerül a területről, és a kaszálással, illetve a legeltetéssel pedig a nem kívánatos fászárok terjedését, visszajövetelét tudjuk megakadályozni. A cél az, hogy egy olyan optimális, a természetvédelmi értékek számára optimális állapotot tartsunk folyamatosan fent, ami lehetővé teszi, hogy a legtöbb természeti érték legyen jelen a területen. Ez egy folyamatos alkalmazkodás kíván, mert mondjuk tavaly az aszályba, és akkor mondok még egy védett növényfajt, ami számunkra is hihetetlen volt, sok százezer tő kisfészkű aszat jelent meg, amihez az kellett, hogy először volt egy vízbő időszak, utána pedig egy igen meleg aszályos nyár. Idén pedig majd meglátjuk, hogy mi lesz, mert idén itt a Tisza többszöri áradása, ami a Sajót is visszaduzzasztotta, illetve a Takta vizét is magas szinten tartotta, azt eredményezte, hogy ebbe a belvízöblözetbe, ami a Inérháti belvízöblözet, ami gazdálkodunk, itt igen magas a belvíz. Ma éppen azon dolgoztunk, hogy tudnánk azt a minimális mennyiségű takarmányt elvetni, és a szelves trágyát kiszórni, ami a folyamatos téli takarmányozásához szükséges a jószágállománynak, mert nálunk még mindig nagyok a belvizek, ami a szántóvető ember számára most nem öröm, aztán ha a talajvízszint megfelelő magasságban stabilizálódik, akkor örömmel a termés jó lesz. A gyepgazdálkodásnál meg majd meglátjuk, hogy mennyibe befolyásolja ez a gyep hozamát, illetve a faj összetételt, mennyire megy el a savanyú füvek irányába a kaszáról legelő.
Szóval akkor nektek van vizetek. Nem régen, egy jó hónapja voltam Közép-Tisza vidéken. Balogh Péter mondta, hogy nincs. Egyszerűen a talajvízszint is csökkent, és mellette pedig belvizes terület sincs, hiszen még fel sem jött addig. Ott a csapadék mennyiség sokkal kevesebb volt, mint amennyi kellene. Gondolom, itt se volt olyan túl sok, csak a Tisza hozta. Nem ez van?
Nem. Egy példaértékű projekt működik itt. Az biztos, hogy az SOP 97, tehát egy FAR program, és 97-es a dátum, de szerintem 99-2000 körül fejeződött be. Ennek keretében a Tisza Tájköz Alapítvány, önkormányzatok és a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság fogott össze egy komplex program, amiben volt turisztika, volt élőhely fejlesztés, élőhely rehabilitáció. Ennek keretében történt beavatkozás, ami azt jelentette, hogy a legnagyobb belvíz elvezető csatornán, az Inérháti főcsatornán kettő darab vízvisszatartó műtárgy került megépítésre. Ez azt eredményezte, hogy lehetővé vált a belvíze jelentős részének a visszatartása, ezzel a talajvízszint megemelése, és talán emiatt is van az, hogy itt a fászáru növényzet is sokkal erőteljesebben növekszik, hiszen a gyökere az a vízbe, a feje meg a fénybe van, és ezt imádja bármelyik cserje vagy fa. Tehát nálunk emiatt magas most is a belvízszint, mivel ezek a zsilipek, ezek vagy vízvisszatartó műtárgyak, mert nem egyszerű zsilipnek mondható. Ezek tudják a funkciójukat, és a másik dolog, ami miatt nálunk elég sok a víz, az már a természetes körülmények miatt van, hogy gyakorlatilag a Inérháti belvízöblözetet, ahol gazdálkodunk, azt a Tisza, a Sajó, a Holtisza és a Takta teljesen körbe fogja, ezért hívják a helyek karikatöltésközinek, ők nem belvízöblözetről beszélnek, és gyakorlatilag ez a régi Tisza az nem itt folyt, hanem az új Tisza mederbe. A régi Tisza mederbe most a Takta folyik, illetve Takta és részben a Sajó, igen. De úgy van, mert a Sajó község alatt tömlött bele a Tiszába, tehát gyakorlatilag az új meder, ahol kialakult, és a gát az övzáltony sorokat vágott ketté, és amikor a Tiszának magas a vízállása, az övzáltony közötti mélyedésben lévő homokos altalaj az megvezeti a vizet, tehát itt a belvizek, sőt a Sajóhernát hordalékkúpon, egy hatalmas sordelkúpon van a terület, akkor a víznyomás felnyomja itt a vizet. Egyébként ennek a területnek ez volt hatalma szerencséje is, hogy itt kezdték meg 1846-ban a Tisza szabályozást, amikor még például a gyalogakász nem volt jelen, és attól kezdve egész 2010-ig ide nem jött be direkt be árvíz. Jött be víz, vízbe bőterület volt mindig, de emiatt, hogy akár a Sajó áradt, akár a Tisza, ezeken az övzátonyokon keresztül kommunikált a belső rész, tehát a belvízöblözet, a karikatöltés között kommunikált a folyókkal, és megemelkedett a vízszint, de nagyon jó szűrt vizet kapott, tehát itt nem jött román gumipapucs vagy ukrán petpalack, hanem ide egy szűrt víz jutott egy természetes szűrőn keresztül, ez mindig követte, és erre fejeltek rá ezek a műtárgyak, ami egyértelműen mutatja azt, hogy a talajvízszintet, ami korábban több métert ingadozott, sikerül stabilizálni.
Akkor szerencsésebb terület ez a rész, mint a Hortobágy maga, mert hát ugye ott is van víz, akkor, amikor van víz egyébként is, csak nem kap áradásból vizet, hanem csak a belvíz, meg a csapadékvíz, amit kapja, de a többi terület, ahol nincs, ott szikesedés történt. Már azt hiszem, hogy ezt mindenki tudja, hogy a Hortobágy szikes pusztává vált, de itt akkor nem lesz szikes puszta, itt van víz, mert a víz az élet.
Hát az alapítvány területein nincsen szikes puszta, egyébként a Tiszadobi község határhoz tartozó részein a tájvédelmi körzetnek ott vannak szikesek, patkásodó szikesek, tehát ez sok tényezőtől függ. Mi esetünkben visszatérve az előző gondolatra, tehát egyrészről emiatt volt bővebb a vízellátása, hogy viszonylag közel fekszik, és a folyók által közel fogott, tehát gyakorlatilag a folyók vízszint emelkedése az közvetlenül hatott rá. A másik pedig, hogy azzal még nem volt kiküszöbölve a talajvízszintnek a nagyfokú ingadozása, tehát ez a szűrő hatás, ez nagyon jó, amikor befelé jön a víz, de amikor leapadtak a folyók, akkor viszont ellenkező irányba indult meg, egy nyár közepéig, végéig nem tartottak ki ezek a vizek, amik a övzátonyok között megjelentek a mélyedésekbe, és ezt az ingadozást sikerült csökkenteni, ezt a talajvízszinti ingadozást a vízvisszatartó műtárgyakkal. És azért mondta, hogy példaértékű, mert gyakorlatilag most látom azt, hogy kormányzati szinten is beindult az a gondolkozás és kommunikáció, hogy ezt kell csinálni. Tehát ezek a csatornák, amik a belvizek elvezetésére szolgálnak, nagyon sok helyen régi folyómederekbe vagy mindenképpen alacsonyabb pontjain lettek vezetve, hogy kevesebb földmunkát kelljen végezni egy-egy területnek. Tehát ezek nem csak arra alkalmasak, hogy nagyon gyorsan elvezessék a vizet, hanem arra is alkalmasak, hogy megfelelő szinten, tehát a belvizek visszatartásával a talaj feltöltődéséhez, a talajvízszint stabilizálásához hozzájárulhassanak. Éppen most olvasgattam egy munkaanyagot az agrárközletgazdálkodási program új ciklusáról a tervezéskor, és nagy örömmel láttam, hogy most már ott is megjelent egy olyan gondolat, ami szerintem nagyon előremutató, mert eddig az volt a álláspont, hogy abban az esetben egy területet nem hasznosítanak, tehát nincs kaszálva, nincs legeltetve, mert éppen belvíz, időszakos belvíz van rajta, az nem támogatható. Na most ettől kezdve, illetve az a szellemiség is megkonosodott most már, hogy ahol volt néhány fa, ott is nagyon hamar rámondták, hogy nem támogatható, vagy egy mesdje, egy fasor, ami a tájnak fontos része, a madaraknak, egyéb állatoknak is egy fontos búvóhely, megpihenőhely. Na most úgy tűnik, hogy az új rendszerbe, legalábbis eddigi beteljesztendő javaslatban az áll, hogy az időszakosan belvízzel bojtott gyepterületek esetében azokat nem kell és nem szabad kivenni a támogatható területből, hanem az maradjon benne. Én ezt azért tartom nagyon jó dolognak, mert így mik maradtak meg gyepnek? A hátakat, a rösszhátakat, a hátasabb részeket mindenütt, ha gyep is volt korábban, felszántották, azokat a területeket tartották meg gyepnek, ahol nem lehetett nagy biztonsággal gazdálkodni. Ez sem mindent igaz, mert vannak a légi fotóim, ahol a légi folyómedek a szántókból gyönyörűen kirajzolódnak, de a tendencia ez volt, hogy a mélyebb fekvésű területek megmaradtak gyepnek, tehát akinek gyep jutott a kárpótlás során, mert nem volt elég ügyes, idézőjelben, vagy nem szántotta fel, mert felismerte azt a dolgot, hogy hiába szántja fel, lesznek évek, amit megnyer, de nagyon sokszor belvízborítás lesz. Azok tulajdonképpen azok a gazdálkodók, azok felé, akik a jobb helyeken, magas összeálltakon gazdálkodnak, egyfajta szolgáltatást teljesítenek azzal, hogyha az ő területükön visszatartható a belvíz, hiszen ezzel megemelik és stabilizálják a talajvízszintet, ami a magasabb térszíneken gazdálkodóknak is jó, sőt, nekik a jobb. És ez egy nagyon pozitív előremutató dolog, amit mondom, ebben az anyagban láttam, hogy most már kormányzati, illetve támogatási szinten, ami valahol az uniós fafejű bürokratákat is jelenti, megértették, hogy ezek élő rendszerek, itt nem szabad közgazdász vagy mérnöki aggyal gondolkodni csak, hanem egy kicsit figyelembe kell venni azt, hogy az élő rendszerek azok változnak, és minden mindennel összefügg. Tehát ami jó a magasabb térszíneken gazdálkodónak, hogy gyorsan elvezetni a vizet, az nem annyira jó a nagy közösségnek.
Nem vagyok a szántóföldi művelés ellen, bár természetesen azt tudjuk, hogy sokszor olyan helyre tervezték, vagy olyan helyet vettek el a természettől, ahol gabonát meg más növényt termesztettek az élelem miatt, illetve hát nem is az élelem, a pénz miatt. Ez volt a fontos. Az élővilág sokszínűségét pedig az adja, ugye, hogyha minden területen azt a dolgot hagyjuk, amit kell. Ugye a természet jobban tudja, hogy mi kell neki, mint az ember sokszor. Azt hagyni, és hogyha így mozaikos lesz az a terület, és nagyon szépen megélnek a növények hozzák a különböző állatokat, madarakat, meg stb. És akkor az élővilágunk, vagyis mi, az emberek leszünk gazdagabbak, én úgy hiszem.
Az elmúlt évek során találkoztam egy sok gazdát érintő problémával, hogy a szántóföldi művelés során, és itt a minden összefüggre próbálok kilukadni, hogy a szántóföldi művelés során a technológiák abba az irányba haladtak, hogy magát a szerves trágyázást azt elhagyták. Na most, aki vegyes gazdasága volt, tehát megfelelő mennyiségű szántó állt rendelkezésre, az, ha nem volt nagyon elvakult idézőjelben modernizáció hívő, hogy csak műtrágya, és akkor gyorsan tarlót rántok, műtrágyázok, hanem egy kicsit tradicionálisabb gondolkodás volt, ő felhasználta a szerves trágyát, beépítette a gazdálkodásának a folyamatába, viszont azok a, köztük mi is, azok a főleg állattartó gazdaságok, akiknél nagy mennyiségű szerves trágya képződött, de viszonylag kevés a szántó, a komoly gonddal találkoztak, hogy hova helyezzék el a szerves trágyát. Ugyanis évszázadokig működött az a dolog, hogy a legelőkön súrlatással próbálták a legelő állat által elhulajtott szerves trágyát újra hasznosíthatóvá tenni a gyepteret számára, de a kaszálókat, ahol lehetett, ott a saját jószágát a termett tárgyával tárgyázták. És na most természetvédelmi előírások meg vízbázisvédelmi előírások miatt, tehát a nitrát direktíva miatt beépítésre került, például a Natura 2000-es gyepek esetében, és a gyepek nagy része a Natura 2000-es, a szerves tárgyázás tilalma, kivéve az legelő állat által elhulajtott. És akkor ilyen a probléma, hogy fejlesztjük úgy az állattenyésztési ágazatot, itt a természet, tehát a legelőállatok által előállított trágyára gondolok, mert egy nagyüzemi sertéstelepen előállított trágyába lehetnek olyan anyagok, olyan vegyi anyagok, ami nem kívánatos mondjuk egy gyepteleten, de hova tegye? Tehát ez korláta annak a fajta állattartó tevékenységnek, ami természetközelibb, emberközelibb, egészségesebb élelmiszert állít elő. Ez az előírás, ez korlátozza azt, hogy ezek a gazdaságok fejlődjenek, hiszen ha eléri azt a szintet, amikor annyi trágyája termelődik, amit a saját szántókon vagy más szántóján, mert megveszik a trágyáját, el tud helyezni, akkor ütközik többféle, akár a nitrát rendelettel, akár a Natura 2000-es rendelettel. Tehát oda akarok kirukadni, hogy gyönyörű szép dolog az is, amit mi csinálunk, hogy a gyepek fenntartására, karbantartására, kezelésére tartunk állatokat. Jelentős gyepteletek vannak, és azok karbantartásához itt gondot okozhat az, hogy a trágyájukat hol helyezzük el, hogyha a szántó területe ez nem elegendő.
És tulajdonképpen a gazdálkodás az ugye modernizálódik mindenfelé, sőt, mi több, még az élelmiszer termelés helyett most már élelmiszer gyártást szorgalmaznak, még egyes politikusaink is a műhúsra gondoltak. Akkor a műhús nem fog legelni, nem fogja rendbe tenni a környezetét, hanem inkább tönkre teszi. Gondolom, hogy ti erőteljesen amellett vagytok, hogy az ember egészséges táplálékot kapjon. Mert csak akkor kap, hogyha egészséges állatok adják a húst, nem pedig valamiből elkészített, nem tudom miből készített, de azok vegyszeres dolgok, nem?
Hát ez annyira igaz, hogy azt tapasztalom, hogy vannak az ismerősi körben, a tágabb ismerősi körben azért látok olyan tragédiákat, amikor egy-egy ember megbetegszik előtte, gyors kajákon, parizeren, ilyesmén is gyorsan kapjuk be, ilyesmén élt, és amikor közdik vele a diagnózist, és azt, hogy ez mi miatt következett be, akkor hirtelen közelebbi ismerőssé válik, mert elkezd ilyen dolgokról beszélgetni, hogy ti mit tartottok, hogy tartottok, mit etettek vele, és amikor kiderül, hogy tehát csak a nagyon szükséges esetben gyógyszerezzük a jószágokat, igyekszünk természetes körülmények tartani, ozonfokozókat, csak megelőző célból antibiotikumokat nem kapnak, hogy ez egy egészséges sebb hús, akkor tágra nyílt szemekkel, hogy hát igen, ezt kellett volna enni. Tehát ez az a baj, hogy ebben a mai rohanó világban, illetve a pénzközpontú világban mindenki kapkod, rohan, és akkor áll meg és gondolkodik el, amikor már a baj bekövetkezett. Mi most próbálunk elébe menni, mert tehát a mi esetünk is az volt, hogy egy klasszikus példát szoktam mindig mondani, mi a szürke marhát, és gondom van a statisztikával például, hogy tinókat nevelünk 3 éves koráig, és akkor jön a ellenőr, hogy zugbikáink vannak, mert 30 bika van már, ami 3 éves, és mi van azokkal? Na, nézzük meg, hát nincsen neki golyója, mert ők tinók, de 3 éves korukig a legelő karbantartáson dolgoznak. És akkor 3 éves korukban el tudom adni mondjuk 700 forintért kilónként őket, és akkor mondjuk 5 mázsa, de az már azért nagyon jó, az 5 mázsát elér, 5-7 az 350 ezer forint, és 3 évig a 3 teletet és a gulyásobb élete minden költség rátevődik. Ugyanakkor, hogyha megfogadva idézőjelbe teszem a bölcs tanácsokat, és tartanánk valami intenzív húsmarha fajtát, akkor el tudnám adni 300 kilósan 1400 forintért kilóját, és akkor az majdnem ugyanott van.
1 évesen, 2 évesen, nem 3 évesen.
Az év őszén. És akkor hogy is volt az előbb, azt mondja, hogy 700x5 az 350 ezer, vagy 1400 az 3, az 420 ezer.
És évente.
Évente, és nem kell a teletetéssel bajlódni. Tehát ez így, és az látszik, hogy emiatt voltak gondjaink, na most az, hogy a bárbevétel, ha nem lennének a támogatások, ez az alaptámogatás, meg a környezetgazdálkodáshoz fűződő támogatások, akkor nagyon nagy bajban lennénk, és ezt a tevékenységet abba kellene hagyni, és nekünk is átállni. De amíg megtehetjük, addig próbálunk egészséges élelmiszert előállítani. Ez a gond, hogy leadjuk a vágóhídon ennyi pénzre, és nincs meg az a termékpálya, hogy ez a elváljon mondjuk a selejt Holstein Frisbee a borjaktól a boltokba. Most nagyon gondolkodunk azon, hogy saját termékfejlesztés, és akkor gyakorlatilag ezeket a termékeket, tehát szőke marhába, hamburgerhús, fitnesshús, ami keresik, hogy illetve mondjuk a százlábú lenne a marha, akkor is el tudnánk adni a lábszárat, mert azt mindenki keresi, alig lehet rábeszélni. Hát alig lehet rábeszélni, a nyak legalább olyan jó pölköltnek, tehát át kell állni erre, és akkor azokat a vevőket kiszolgálni, akik valamilyen ok miatt, vagy amiatt, mert már ott a betegség, és próbál, vagy pedig olvasott, tájékozott ember, és úgy dönt, hogy megelőzi a bajt, és inkább vásárol ilyet, csak nagyon érdekes ezt az árat belőni, hogy a mi költségeink mellett valószínűleg nem a húsbolti árakon lehet ezt elérni, de erősen gondolkodunk egy termékfejlesztésen, sőt, már vannak kísérletek, tehát bekerült a Debrecen Egyetemre hús, amiből látszott, hogy a beltartalmi értéke azért igen jó. Tehát ebbe az irányba próbálunk majd elmozdulni, csak hogy mondjam, nekem egy kicsit pontosan amiatt, hogy látom, hogy mikor kapnak rá az emberek, és milyen mennyire kétségbe esetten kapaszkodik minden lehetőségbe egy-egy beteg ember. Valahogy olyan rossz érzés, hogy most akkor ezen realizálja profitot valakinek a kínján, de a másik oldal meg az, hogy a rendszert fenn kell tartani, a dolgozóknak a mindenkori folyamatosan emelt minimálbért ki kell fizetni, tehát valószínű, hogy ebben az irányba próbálunk majd elmozdulni, hogy tehát nem leadni, és nem látjuk a végét, hogy hova jut, és azt se látja, aki veszi, hogy mit vesz, hanem kialakítani egy olyan termékpályát, amikor vannak ezek a termelői kosár, meg hasonló kezdeményezések, hogy pontosan tudja azt, hogy tőlünk vette, el tud jönni megnézni a tartási körülményeket, hogy ez az állat volt ebből a tenyészetből, és talán ezzel egy kicsit tovább lépünk abba az eszmeiségbe, ami a közalapítványé, tehát természetet, környezetet védünk, és ebbe az emberi egészség védelme is beletartozik.
Végig a fejemben járt, hogy ti egy non-profit közalapítvány vagytok, vagyis, hogyha valamiféle haszon keletkezik, az be kell fektetni, mégpedig abba a természetvédelembe, amiért alakultatok is, és ezt pedig fontosnak kell, hogy tartsa mindenki, hogy azok a területek olyanok legyenek, tehát a sokszínűség megmaradjon. Ezt már egyszer-kétszer mondtam, vagy említettük, és nektek pedig a feladata az, hogy akár ezzel a gazdálkodással rentábilissá váljatok, ne menjen tönkre, ne pusztuljanak el télen azok a szarvasmarhák, mert éhesek, mert nem kapnak enni, hogyha nem kezelitek azt a területet, és meg annak a pár embernek is munkát tudtok adni, akik talán már pásztorrá is válhatnak, mert hát azt is tanulni kell. Ugye? Van egy pár olyan ember, aki már pedzegeti, hogy mi a pásztorkodás.
Hát van. Az a baj, hogy fiatalok esetében nagyon nehéz olyat találni, mondjuk most éppen ott állunk, hogy emberfelvétel előtt is vannak jelentkezők fiatalok is, tehát érdekes ez, mert vannak emberek, akikben a pásztorromantika él egész az első pár, olyan esős napig, meg szeles napig, amikor kiveri az idő a területről, ott azért hamar véget ér a lelkesedés, és még mindig akadnak szerencsére olyan pásztor vagy jószág szerető dinasztiák, ahol a nagypapától, a dédpapától, az édesapától láttak egy példát, és ezt próbálják folytatni. Mondjuk nálunk is azért a munkarend nem az, mint ami a régi időkben volt, tehát itt nem együtt él a gulyás a gulyával, hanem egy hetet dolgozik, egy hetet pihenőben van. Tehát egy kicsit a mai kor követelményeihez alkalmazkodtunk, sőt céges mobiltelefon flottánk van, hogy egymást, illetve bennünket elérjék, de azért látom, hogy reggeltetés közben van, aki szolgalmasan az interneten is éri életét. Tehát változik a világ, de ebben a változásban ezt a szegmest látom, hogy azon kívül, hogy a mi gazdálkodásunk, állatállományunk fő célja nem a termék előállítás, hanem az élőhely kezelés, karbantartás, emellett tényleg nem szabad, hogy pocsékba menjen ez a természetes körülmények között előállított öko jellegű, mert a költségek miatt, illetve környéken vágó itt sincs, aki öko követelményeknek megfelelő vágást tudna végezni. Tehát olyan húst állítunk elő, akkor az ne kerüljön vissza a nagy üzemi húsok közé abba a körforgásba, hanem a saját pályáját befutva lehessünk büszkék arra, hogy ilyet is elő tudunk állítani. És az előbb mondtam, hogy nekem is, én is használom az internetet, jönnek fel a hülye reklámok, ami ilyen táplálék kiegészítő, olyan meg ilyen csodacsepp, olyan csodacsepp a rák ellen, a élelmeszer és a vércukor ellen, tehát mindenfélt látok, és egy kicsit az a kettőség van bennem, hogy nem akarok ebbe a varázslók sorába beállni, aki mindent ígér, az semmit se teljesít, csak a reményt adja el, de jó pénzért, illetve abba, hogy nem használjuk ki mások érdekében is ezekbe a jószágokba, a húsukba rejlő lehetőséget, hiszen, mint mondtam, ökominőséget állítunk elő.
Ugye egy csepp a tengerben még mindig az, még azok az emberek, akik egészségesen akarnak úgy élni, hogy tesznek érte. Úgy élek egészségesen, hogyha megelőzöm a bajt. A táplálkozással, mozgással, stb. Mondhatnám, hogy mi is kell, még pszichésen is rendbe kell, hogy tegye az ember magát. És tulajdonképpen kevesen vagytok, akik még ilyet akartok termelni. Mert a pénz az nem hozza azt a pénzt meg, mint hát elszámoltad gazdaságilag. Tehát nem éri meg becsületesnek lenni, vagy egészségesen termelni. Ezt a becsületes szót azért egy kicsit idézőjelbe teszem. Nem csalásról van itt szó, hanem a pénznek az egyszerű, úgymond gyors megtérülését akarják. Van-e remény arra, hogy azért egy bővülő, táguló kör lehetséges, vagy pedig hát a pénz az hamarabb elvisz mindent?
Tehát múltkor olvastam egy cikket, ahol az volt, hogy azt hiszem, hogy Németországban, nem tudom már pontosan ASZ-a 10%-kal, 8-al csökkent a ökológiai termelés folytatóknak a aránya, amiatt, hogy a árak kezdtek közelíteni, tehát gyakorlatilag nem volt meg az az ár és az az árelőny a ökotermékek javára, mint ami korábban megvolt, tehát kevésbé lett rentábilis ez a tevékenység. Nálunk viszont azt látom, hogy még felfutóban van ez a dolog, tehát azt hallottam olyanoktól, akik érdeklődnek ilyen jellegű termékek iránt, hogy inkább kevesebbet eszik, kevesebbet vesz, tehát ugyanannyi pénzből megveszi a kevesebbet, de ott tudja az eredetét, és tudja azt, hogy az egészséges táplálék viszont. Tehát azért a lakosságnak van egy része, aki nem tudja ezt a válogatást megtenni, mert a jövedelme olyan, hogy ezeket a silány élelmiszer ipar által előállított termékeket fogyasztja, de én azt hiszem, hogy nincs akkor, tehát a mi esetünkben, vagy akár a hasonló termelés folytatók esetében is nincs akkor a volumen előállított termék, amit ne tudna felvenni a piac, meg kell találni a vevőket, és ez valószínű nem abba nyilvánul meg, hogy valahol egy húsboltot nyitunk, hanem kihasználva a modern világ adta lehetőségeket, itt vásárolói kosár, internet, vagy elektronikus úton történő kapcsolattartás, rendelés, és Olyat most is láttunk már, hogy mert én is ahogy böngészem az internetet, hogy gyakorlatilag hirdetik, és egész magas árakon tudnak eladni ilyen minőségű terméket, és gyakorlatilag látom azt, hogy felteszi az adott gazdaság azt, hogy ekkor és ekkor lesz vágás, és akkor lehet előrendelni. Aztán egyszer csak megjelenik, hogy már báránycomót ne rendelj, mert már elfogyott szépen, mikor vágásszállítás van. Tehát van ennek egy módja, előemlítettem a németeket, tehát amikor a németeknél jártam, ott azt láttam, hogy olyan úgy működik már ez a vásárlói közösség, hogy szépen dobozolva, házhoz szállítva, zöldség, hús, tejtermék, ezt így szállítja a gazdát. Mi valószínű, hogy az ezeken a pár aranykornás talajok a zöldségtermesztésbe nem fogunk fogni, illetve aki megfeje a szürke marhát, annak azért gratulálok, de hús esetében, vagy hús termék esetében valószínű, hogy hasonlót kell követni, de addig, amíg a zöldséget lehet szállítani, akár egy nyitott platójú teherautón, addig a hús esetében azért komoly követelmények vannak, a 7 Celsius fokos makőmérséklet tartása. Tehát ez még a jövő előttünk, de úgy látom, hogy akár a közalapítvány anyagi boldogulása, akár a közalapítvány küldetésének, tehát az egészséges emberi környezet is ebben az élelmiszerben tartozik irányába való haladásba, ennek bele kell férni. Tehát ha tehetem, inkább ebben az irányba haladunk, mint a néhány jó barát által tanácsolt irány, hogy a Angus az igazi, vagy a Charolais mar az igazi, mert mennyivel szebb húsformái vannak. Én akkor csak azt szoktam mondani, hogy hát itt a laborvizsgálat eredménye a Debrecen Egyetemről. Lehet, hogy ez egy kicsit azért minőségbe utoléri mindenképpen. Nem akarom megsérteni a Angus vagy a Charolais tenyésztőket, de akár meg is előzi beltartalmi értékbe ezeket a jószágokat.
Eljutottunk ugye a természeti tájgazdálkodáson keresztül az egészséges táplálkozásig. Minden összefügg mindennel, úgy tűnik. Te meg állandóan meg akarsz újulni, és állandóan keresed az utat, hogy amit elkezdtél, az virágozzon. Mindig van valami, amit úgy mondasz, hogy jó, meg azt is, hogy nem jó, de hát aki a természetben dolgozik, annál mindig ez fog történni, nem így van ez?
Ez egy dinamikus rendszer, tehát a mezőgazdaságban, a gazdálkodásban az a szép, hogy nem lehet megunni, mert folyamatosan kihívások elé állítja az embert. Mondjuk egy nagyüzemi csarnokban is vannak kihívások, mert hol ez romlik el, hol az romlik el, de ez a mezőgazdaságban is megvan, hogy hol az egyik gépnek van baja, hol a másiknak, tehát döntetlen rá a meccs. Na de akkor még ott van a természet, tehát itt nincs temperált üzemcsarnok, nincs folyamatos üzem, hanem mindig az adott körülményekhez kell igazodni, és akkor visszatérve a támogatási rendszerre, az a baj, hogy ezt a dinamikus természeti környezetben folyó ténykedést, ezt egy statikus kritériumrendszer szerint próbálja a támogatási rendszer kezelni, ami azért okoz komoly fejfájás sokszor.
Hát ne fájjon a fejed, hanem dolgozzál, dolgozol is.
Hát dolgozgatom, bár lassan már én is a nyugdíjas kort közelítem, de azért nem tervezem letenni a ásott kapát, kaszát, ahogy elérem a nyugdíjas kort, tehát ezt úgy nehéz abba hagyni. Meg kell találni a megfelelő utódokat, ki kell nevelni, ezt a szemletet át kell adni, és akkor talán hamarabb a Jóisten el nem szólít. Az én terveimtől hamarabb, hiszen ember tervez, Isten végez, tartja a mondás.
Elhangzott riportunkban Bodnár Mihályt hallották, a Tiszatáj közalapítvány titkárát Tiszalökről. Az elmúlt héten elkezdtük, most befejezzük beszélgetésünket Hotobágyon Konyhás Istvánnal, a Pusztai Állatpark vezetőjével. Meddig terhelhető a Hortobágy a környezet? Ugye azért, hogyha elér egy számot, egy létszámot, utána megtelt tábla nem lehet kitenni. Például Szilvásváradon a Szalajka völgyénél is már van, amikor szinte lehetetlen menni az embereknek mozogni. Szóval a környezet terhelést meg kellene fizettetni. Most csúnyát mondtam az embereknek, mert hát ki akar fizetni akkor, amikor kimegy a pusztába szabadon, de vezetéssel lehet menni. Most be akartam menni ott egy kapun, ami az állatparkba visz ki, nem lehet bemenni, mert ott engedéllyel lehet, tehát a turisták mennek. Ott már az le van zárva, ugye a Przewalski volt, nem láthattam meg most így, de nem ez a jövő, hogy azért vigyázzunk jobban a környezetünkre. Jelentkezzünk be, akkor menjünk oda, amikor van hely.
Igen, én úgy gondolom, hogy ez a területnek is nagyon jó, meg igazából a kirándulónak is, mert annak nincs értelme, hogy a 3-as metrón utazik heti 5 napot, mert úgy jár dolgozni, hogy a 4-es 6-os villamoson Pesten, és akkor elmész Szilvásváradra, és ugyanazt a tömeget látja. Tehát ez nyilván ez nem lesz neki kikapcsolódás, nem lesz neki felüdülés. Én úgy gondolom, nagyon jó lehet szabályozni, nyilván az egyik legjobb dolog ez, hogy igen, be kell jelentkezni a programokra. Például itt van nekünk ugye a kenu túránk, 8 kenu van, amivel lehet menni. Ezeket lehet bérelni, bolyonkat egy tanúsvényen, mehet egyedül, áttérezheti azt, hogy tényleg milyen egy vadregényes folyón menni. Viszont tilos mindenki másnak kenut hozni ide. Tehát ez a 8 kenu van, ezt kell beosztani. Ezzel gyakorlatilag lekorlátoztuk a kenuk létszámát, illetve a kirándulók létszámát is egyszerre a folyón. Ami, ha azt mondom, hogy de nyilván ezért nem vagyunk mi vállalkozók és cégek, tehát vállalkozóként nyilván nem állok bele, mert a vállalkozóként azt mondom, hogy menjen 30 kenu, a többit meg majd még akihoz még az is fizessen. Nincs vele semmi baj, csak látjuk azért akár a Tiszatavon is, hogy azért van egy határ, amit meg kell húzni. És ugye itt nagyon jó, épp ezért jó ez, hogy nemzeti parkban vagyunk, védett területen vagyunk, tehát itt meg kell érteni azt, hogy itt kap a vendég egy nagyon egyedi, nagyon extra szolgáltatás, tényleg olyat, ami akár egész életére szóló élmény, viszont ehhez az kell, hogy igen, időt, itt van például a hóttúránk, április 20-ától indul október végéig, be van telve minden, tehát de ha mi minden napon megyünk a hódokhoz, akkor nem lesz hód, akkor hosszú távon nem fogja látni annyi ember, mint így, hogy hetente van egy legfeljebb 2 túránk, és ennyi van, ennyivel kell beérni, nekünk is, mert nyilván ugye nekünk is azért ez egyfajta a korlátozás, de mi is ugyanúgy korlátozzuk a szolgáltatásainkat, de ugyanígy a szekerezés, vagy épp a vadaspark, amiről szó volt, ugye nem lehet csak a vadasparkos buszokkal bemenni, ott megvan, hogy gyakorlatilag 3-400 embernél egy nap nem tud több bemenni, mert ugye kiszámoljuk, ha a nagy busz megy, 30-an férnek rá, még ha berakják a másik 2 kicsit, akkor is ugye fordul 4-et, 5-öt, 6-ot maximum, tehát egy 300 fős létszám az, ami egy nap be tud menni. De cserébe ő tényleg ott bolyong az állatok között, egy nagyon szép helyen, egy erdős fás legelőbe, nem kell egymásba botlani, tehát azon kívül, hogy megnézi a vadlóat, a őstúlkot, farkasokat, ezt-azt, még cserébe azt is megkapja, hogy nem kell egymást taposni azért, hogy láthassa, tehát tényleg kényelmesen tud egy kicsit sétálni, mint egy parkba bolyongani, és ez ugyanígy igaz a pusztai szekerezésre is, nyilván ennek kicsit másabb az ára, de pont ez a lényeg, hogy ezt fizetik meg az emberek. És én úgy látom, hogy ma egyre inkább szívesebben kifizetnek több pénzt azért, hogy kevesebben legyenek az emberek, vadregényesebb helyre menjenek, és a mondjuk a túravezető az kifejezetten csak vele foglalkozzon, tehát hogy személyre szabottabb legyen, a kis csoportos legyen az élmény.
Azt hiszem az altamirai vagy a leszkói barlangban napi limit 6 fő. Ennyi. De akkor 100 évig még lehet látni. Ha 60-100 lenne, akkor lehet, hogy 2-3 év múlva a széndioxid tökre tenni. No de hát az utolsó kérdésem nekem mindig, hogy vannak a darvaid?
Jó vannak, nagyjából megérkeztek Finnországba. Itt még vannak, ami most érdekes, hogy sikerült két darut úgy szabadon engedni innen Magyarországról, a Madár Kórházból, amik felgyógyultak, és mind a kettőre színes gyűrűt sikerült tenni. Ugye ez egy olyan jó jelölés, amit akár tényleg több száz méterről távcsővel lehet olvasni, és nyomon lehet követni a madarakat. Nyilván még majd most fogják adni a adatokat, hiszen még most engedtük el őket, de azért jó eséllyel ennek elég jó a megkerülési arány, és ugye kíváncsiak leszünk, hogy merre bolyonganak. Egy öreg, illetve egy fiatal madár van. Nagyjából ugye ott is most fogják kezdeni a költést. Azt lehet mondani, hogy innen a vonuló csapatok már átmentek, egy ilyen 3-5 ezer átnyaraló fiatal egyedek vannak még itt.
Ezek maradnak a kajtárok, vagy pedig majd útnak indulnak, már akkor is megkezdődött, akkor nem. Akkor itt is tele vagy lehetnek, itt is nyaralhatnak, és lehet, hogy költenek. És tudom, tavaly vagy tavaly előtt volt költés, hát hogyha visszaszoknak.
Hát igen, nincs kizárva. Egyrészt ugye azért is, mert a Skandináviából a nagy fészkelő állomány az húzódik lefelé, tehát ugye balti államok már teljesen rendszeres költőnek, nem is ritka költőnek lehet mondani. Lengyelországban is már azért Mazuri-tóhátság déli részénél tartanak, és az bizony innen már nem egy ilyen nagy távolság. És ugye ez, hogy vannak átnyaralók, ez nyilván, és ahogy enyhébbek a telek, egyre több áttelelő is van. Lehet, hogy a madarászok ezért megköveznének, de nagy már majdnem állandó madárnak lehet mondani Magyarországon a darut, hiszen azért mi már láttunk decemberben is, meg még februárban is már darut, tehát az enyhe telek miatt akár át is telelnek, de van, hogy csak ide a földközi tenger széléig mennek le Albániáig, tehát rövidebb az útjuk. Ebből nyilván az lesz, hogy előbb-utóbb, ha van alkalmas terület, akkor egyre több fészkelés is előfordulhat.
Hát akkor neked már nem kell majd Finnországba menni tanulmányozni őket, hanem itt itt a Hortobágy környékén és a tavak környékén megtalálhatod. Ez majdnem vicc, de hát nem biztos. Azért csak ki fogsz még menni, hogyha már a gyerekek nagyobbak lesznek.
Nyilván, tehát az is érdekes, hogy az itteni állományt, ez mindig is érdekesebb, ugye a kialakuló állományokat vizsgálni, mint egy meglévőt, ha csak az nem kezd el épp összeomlani, de ez még az a feszély még nem fenyegeti őket. Tehát azért nyilván, hát ez nem kérdés, tehát Finnországba azért jó kimenni mindig egy-két hétre.
Köszönöm, jó egészséget hozzá, meg jó pihenést.
Köszönöm szépen.
Konyhás Istvánt, Hortobágy alpolgármesterét, a Pusztai Állatpark vezetőjét hallották. Ezzel műsorunk véget ért. A munkatársak, Vasvári Bernadett zenei szerkesztő és a technikus Tompos Péter nevében is köszöni megtisztelő figyelmüket a szerkesztő Papp Péter. Viszont hallásra további kellemes rádiózást kívánunk.
Háztetőkön visszhangzó egyhangú kopogás. Az eső már nem szédít, elillant a varázs. Átázott minden, ami nem kell a dobom. Gyere, száradjunk meg kint, fekve a napon. Veled a világ, hú a szényes, csupaliba bőr leszek el.